Na kérem szépen, megyünk tovább a Millás reggelivel, és hát az előbb növekvő hiteltörlesztés vagy törlesztőkről, meg növekvő kamatokról beszélünk, most növekvő vásárló erőről, mert hogy van ilyen is.
Ami elsőre nagyon jól hangzik.
Nagyon jól hangzik, másodjára viszont...
Már nem annyira jó.
Nem annyira jó, mert van egy rangsor, ahol ugyanott maradtunk még a növekvő vásárló erővel is, de majd mindjárt kifejtjük a részleteket, nem akarunk itt rébuszokba beszélni. Stubar Andrea a vendégünk, a GFK Hungária ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Ó, kicsit gyere közelebb, mert úgy jobban fogják hallani a hallgatók.
Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
Azt mondja, hogy kezdjük azzal, hogy beszéljük meg, mi a vásárlóerő, aztán térjünk ki arra, hogy a felmérés módszertana hogyan, tehát hogy hogyan történik ez, hogy lehet ezt egyáltalán mérni, számolni, és egyáltalán.
Jó. A GFK vásárlóerő az az elméletileg elkölthető jövedelmet jelenti. Ebbe beletartozik minden olyan juttatás, amit egy átlagember megkap, beleértve az állami juttatásukat is, tehát a nyugdíjat, a segélyeket, a mindenféle családtámogatási eszközöket, és ez a vásárlóerő, ez tulajdonképpen megfelel a nominális jövedelemnek, ez azt jelenti, hogy ez nem követi az inflációt. Tehát a GFK vásárlóerő az euróban van meghatározva, és ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy hát mindig igen. Az euró az alapja, és hát nálunk azért most vannak így hektikus változások az árfolyamban.
Főleg, hogyha a fizetésünket átszámoljuk euróban, ja, Istenem, akkor ott van egy kis zavar.
Hát igen,
de mielőtt, akkor... bocsánat, mielőtt tovább menjünk, ez a nettó jövedelmünket jelenti, ugye ezt jól értelmezem.
Igen, ez az,
tehát az elkölthető
jövedelmet. Uh-huh. Viszont uh-huh. ebből a jövedelemből finanszírozunk mindent. Tehát a rezsitől kezdve az utazásig mindent ebben az elkölthető jövedelemben van, és amit mi meghatározunk, mert hogy az idei évben azt mondjuk, hogy ez 8751 euró Magyarországon, ez tulajdonképpen a kisgyerektől egészen az idősekig értendő, tehát ez
per fő.
Per fő, uh-huh. Igen.
Igen, mert azt számolom, hogy ez nem, nincs 4 millió, és akkor hát ez, hát. Igen, ez per fő, per év.
Én most ezt kiszámoltam, mondjuk egy 400-as eurót alapul véve, ez 291.700 forint per hó.
Per hó.
Uh-huh. Per fő.
Per fő. És akkor ahogy mondod, ez úgy per fő, hogy ez a kisgyerektől
a gyerekeket az idő. Is, igen. Tehát, hogy ezt háztartásokra is lehet vetíteni. Persze ez regionálisan más is más, mert hogy a vásárlóerőt azt irányító számkörzet szerint határozzuk meg. Mert hogy a különböző régió, különböző vásárlóerőkkel rendelkeznek. Egyébként az alapjául azok a KSH adatok is vannak, tehát demográfiai adatok, azon kívül benne vannak még jövedelemstatisztikák, és még különböző nagyon szofisztikált számítások.
Záhonytól Sopronig azért egy kicsit más képet láthatunk, gondolom.
Igen, valószínű. Igen. Teljesen más a kép.
Akkor ez egy nagy adatbányászat. Tehát itt nincs megkérdezés, nincs. Ilyen típusú felmérés, hanem itt a statisztikákból.
Nincs. És ezt Európa 42 országára végzi a GFK, és akkor ebből vannak a magyar adatok is. És mint ahogy azt mondtam, irányító számkörzet szerint lehet nézni azt, hogy hol mekkora vásárlóerő.
Akkor hadd kérdezzek bele egy közepébe az egésznek, hogy ha mondjuk a legfejlettebb részeket nézzük Magyarországon,
igen.
Az mondjuk egy európai átlaghoz képest, vagy az európai fejlettebb átlaghoz képest.
És akkor
képest,
itt jönne az én kérdésem, hogy mennyi az európai átlag, úgyhogy akkor ezt lehet boncolgatni, hogy hogy
jó, akkor kezdjük az elején. Tehát az európai átlag az 16.344 euró.
De akkor itt Bulgáriától Svédországig nézve minden.
Igen.
Benne van.
Ebben a 42 országban, amit felmértünk, de Bulgária és Svédország is benne van. Tehát az EU átlag az 16.344
hát
euró. Azt mondjuk,
majd a multiplája.
Igen, tehát azt mondhatjuk, hogy idén az 53,5, tehát 54%-át produkáljuk az európai átlagnak. Viszont azért azt is hozzá kell tenni, hogy nálunk azért az árfolyam romlás az elég meghatározó volt, tehát nem volt akkora, mint mondjuk a környező országokban. Egyébként 42 országból 16 ország van, aki az átlag felett van, és az összes többi az átlag alatt. Tehát azért itt...
De ott nagy a szakadék, gondolom, a felső 16-nál.
Igen. Tehát azért egy Liechtenstein meg Svájc, az körülbelül 4-szer akkora vásárlóerővel rendelkezik, mint az átlag, és hát a sereghajtók azok az ukránok egyébként már több éve, tehát ez most nem csak a háborúnak az oka.
Nyilván ez még rátesz egy lapáttal,
igen,
a következő
ők a sereghajtók, hát ők ilyen 1000-1500 körül vannak pontosan.
De ebben mondjuk Moldova is benne van? Csak így kíváncsiságból?
Nem, Moldova külön van, ő a Ukrajna előtt helyezkedik át. eléggé.
Akkor ott több tízszeres szorzó van, akkor a legfejlettebb és a legfejletlenebb között.
Hát igen, tehát egy Liechtenstein az 430%-a az átlagnak, tehát hogy 4,3-szorosa, míg Ukrajna közel 12%-a az átlagnak. Tehát ugye elég nagy a szakadék ebben a szórásban. És visszatérve a kérdésedre, Magyarországon is elég nagy különbségek vannak, tehát a megyei rangsort nézzük, akkor úgy túl nagy különbségek nincsenek, tehát a top 10-es rangsorban, viszont csak 5 olyan megyénk van, aki a magyarországi átlag fölött van. Uh-huh. Tehát mondjuk ezt az 54%-ot meg tudja haladni.
És persze. A legjobban teljesítő megyénk az hogy néz ki?
Hát ez Budapest.
Az világos, csak hogy számszerűen hogy néz ki?
Ja, hát Budapest 129%-an van, ami egyébként az európai átlagnak közel 70%-a, tehát 69,1%-a, tehát azt mondom, hogy a főváros az még egész jól teljesít, ez 11.300 eurós vásárlóerővel bír.
De ez többé-kevésbé régóta így van, nem? Vagy stabilan így áll a...
Igen, ez a 125-130% Budapest, ez általában így szokott kinézni. Tehát itt nincsenek nagy változások az elmúlt évekhez képest. Tehát
és mi a leggyengébb megyénk?
A leggyengébb megyénk, bocsánat, puskáznom kell ez
ott... Békés, Szabolcs.
Nógrád, nem?
Nógrád.
Nem, Borsod, Szabolcs, igen, Borsod, Szabolcs. Egyébként Somogy megye sem áll túl jól.
Tényleg? Aha, érdekes. A rangsorban hol vagyunk, hogyha az európai ezt a 41-nány országot nézzük, akkor a mi 8000-valahány száz eurónkkal hol helyezkedünk el?
A rangsorban 30-ak vagyunk.
És kérdezném, hogy hol vannak az osztrákok, hogyha már ők a... Ők a cél.
Hol vannak a szlovákok, mondjuk akkor?
De az osztrák, hát őket akarjuk utolni.
Jaj,
az osztrákok,
értem.
Hát ez igen. Egy szép helyzet. Az osztrákok jelen pillanatban a 9. helyen vannak. Egyébként ők hátraléptek, mert 7. helyen voltak még tavalyi évben, tehát ők is kicsit visszaestek. Hát az osztrák vásárlóerő az 24.759 euró, tehát ami 8.700...
Nagyot kéne sprintelni akkor.
Igen, kicsit meg kéne változni. A történelmet is, és
igen.
Az osztrák magyar monarchiában még lehet, hogy ez így
igen.
Jól teljesített volna. Akik még nagyot ugrottak egyébként a top 10-ben, az Egyesült Királyság. Ők tényleg? Egyébként még a Brexit előtt így kim voltak a top 10-ben, de azóta így feljebb jöttek, és most már ők egyébként a 7. helyen vannak.
Az tehát
tulajdonképpen az Egyesült Királyság és szinte Ausztria helyet cseréltek, mert ők meg lecsúsztak.
Azt írjátok, hogy 15%-os növekedés volt. Ez,
ami nálunk.
Igen. Bocsánat, azt nem tettem hozzá. Ez a 15%-os növekedés nálunk, ez mondjuk nemzetközi összehasonlításban, vagy bocsánat, európai összehasonlításban magas, alacsony, átlagos, hogy kezdtek elképzelni. Hát mert elsőre nem tűnik kevésnek egyébként.
Nem, sőt, jelentős számról beszélünk. Hát az európai átlag vásárlóerő az közel 6%-ot nőtt, tehát 5,8%-ot. Mint mondtam, ezt euróban nézünk, és ez nem követi az inflációt. Tehát, hogyha mondjuk egy eurós inflációt mellé teszünk, akkor nagyjából tudjuk, hogy hogy állunk. Hogyha a magyar viszonyt nézzük, akkor van ez a közel 15%-os emelkedés, hát nálunk most az infláció az úgy éves szinten valószínűleg
el is éri.
És ezért azt mondom, hogy ez a vásárlóerő növekedés, ez A nap végén nem jelent vásárlóerő növekedést, mert hogy a kiadásaink azok sokkal jobban nőnek. Van egy kutatásunk, az a címe, hogy European Retail Study, tehát az európai kiskereskedelemről szól, és azért ott látványos az, hogy Magyarországon a kiskereskedelemben költjük el a jövedelmünknek közel 53%-át. Még mondjuk Svájcban, vagy Ausztriában ezek kisebbek, ezek a számok, tehát sokkal többet költünk el mi a kiskereskedelemben, mint mondjuk a nyugat-európai szomszédaink.
És az ingatlannal mi a helyzet? Ez benne van ebben bárhogyan? Tehát az ingatlan áraknak a drasztikus növekedése, ez befolyásolja ezt a kérdést, vagy abszolút nem?
Ez teljesen független.
Azt nem tudja.
Ez nem része ennek.
Nem része.
Igen. Viszont mikor zárult ez a felmérés? Mert azon spekulálok, hogy azért, hogyha az év elejét nézzük, mondjuk februártól romlott ugye egy jó 10%-ot az euró-forint helyzete.
Hát az adat felvétel és a tanulmány elkészítése ez valamikor májusban zárult. Tehát, hogy ez
tehát igen. Akkor már volt benne valamennyi.
Valamennyi volt, de nem az egész. Azért nem az egész.
Tehát számítani lehet, hogy ha nem változik jelentősen a helyzet, akkor a jövő évi az nem lesz ennyire rózsás, már 15% emelkedést nehéz igen, lesz igen. Kimutatni, ugye igen.
Mi a helyzet a V4-ekkel? Ha már itt a közvetlen szomszédainkat akarjuk kontextusba helyezni.
A V4-ekkel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy Szlovákia azért előttünk van egy ilyen három helye. Nagyjából. Tehát náluk egy kicsit jobb a helyzet. A csehek azok jelentősen jobb helyen vannak, ők a 22. helyen vannak, tehát hogy egy 4-5 helyen még a szlovákok előtt. Náluk az átlag vásárlóerő majdnem 13 000 euró, tehát ez jelentős. Akiket még így megemlítenék, az Lengyelország, mert ők egy picivel jobb helyen vannak, mint mi. Tehát, hogy Lengyelország egyébként a 29. mégis egy 500 euróval nagyobb a vásárlóerőjük, és azért ott az ipar meg tehát hogy nem volt akkora mondjuk romlás az árfolyamban, tehát nekik egy kicsit ez többet jelent. A románok azok mögöttünk vannak, ők egyébként felzárkóztak az utóbbi 2-3 évben, tehát ők messzebb voltak tőlünk, de az utóbbi 2 évben feljöttek a 31. helyre. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy hova fog a román vásárlóerő tovább fejlődni, mert náluk van egy elég jelentős változás. Az osztrákokról meg már beszéltem.
Igen.
Ukrajnát meg most tegényt hagyjuk.
Pont az osztrákok kapcsán ugye említetted, hogy 7-7-ről csúsztak a 9-re, ez egyébként mennyire jellemző a mozgás itt mondjuk a top 10-ben?
Hát így a 7. hely után azért vannak variációk, tehát hogy így
tehát odáig viszonylag stabil? Tehát
odáig
az...
stabil, igen, tehát ez a Liechtenstein, Svájc, Luxemburg ezek évek óta az első.
Gondolom, hogy nehéz is befogni őket, tehát ott nagy a differencia, ugye?
Igen.
Kicsit másról is szólnak ezek az országok nyilván. De nézzük meg mondjuk a nagy ilyen, hogy mondjam, komolyan vehető nagy gazdaság, diverzifikált nagy gazdasággal rendelkező országokat, mondjuk Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Németország tekintetében. Tehát ezek ugye méretre azért nagyobb országok, mégiscsak így a lakosság számot tekintve, meg az Európai Uniónak a döntéshozatalát befolyásolva azért ezek fontos országok.
Németország van még elég jó helyen, ők kiemelkedő, tehát a 8., ők általában itt szoktak lenni, tehát ott elég magas a vásárlóerő, számszerűsítve 24.807 euró, tehát egy közel vannak az osztrákokhoz, tehát ők vannak a toppon. Ha nézzük Franciaországot, Olaszországot és Spanyolországot, közöttük nincsen olyan nagy különbség, és ők úgy általában az átlag körül mozognak, a spanyolok és spanyolok vannak egy picivel az átlag alatt, a franciák és az olaszok pedig átlag fölött vannak pár ezer euróval. Tehát ők ott vannak.
Azt tippeltem volna magamtól egyébként, hogy a franciák egy kicsit el tudnak rugaszkodni ettől. Mármint, hogy a németekkel lennének egy szinten körülbelül.
Hát nem.
Na, hát akkor ma reggel.
Még egy német vásárlóerő az úgy nagyjából 160%, egy francia vásárlóerő ilyen 137.
Uh-huh. Ugye beszéltünk a saját változásunkról, hogy az 15%-os emelkedés volt, ez a bizonyos európai átlag, ez mennyiben változott, milyen irányban és mennyivel?
Az átlaghoz viszonyítva egyébként 54%-on vagyunk, tehát ez egy javulás.
Nem mi, az európai átlag,
igen.
Tehát az a bizonyos 16 ezer
környék, 344.
Igen, az az összeg az előzőhöz képest, az nőtt valamennyivel?
Az nőtt közel 6%-ot, aha. És mi nőttünk 15%-ot, aha. Tehát hogy mi sokkal jobban nőttünk, ezért az átlaghoz képest most jobb a pozíciónk euróban.
Igen.
Aztán, hogyha ezt átforintosítjuk, akkor az már nem biztos, hogy nekünk annyira sokat jelent, mert hogy az infláció az elég sok mindent elvisz. És mondtam azt is, hogy az európai infláció is azért ezt a 6%-ot lehet, hogy el fogja vinni. Amit még hozzá kell tenni azért, hogy a megnövekedett költségek is befolyásolják itt a vásárlóerőnek a változását, tehát most lehet, hogy több nettó elkölthető jövedelmünk van, csak a kiadásaink is sokkal magasabbak.
Aha.
Azt kérdezik egyébként a hallgatók, hogy hol elérhető, vagy elérhető-e nyilvánosan ez?
Igen, elérhető. A weboldalunkon egyébként megtalálható maga a sajtóközlemény, és onnan pedig el tudnak jutni oda, hol el is érhető.
A hallgatónak felkeltette az érdeklődését, csak kicsit sok volt a szám, amit a nyakába borítottunk. Igen, én ezt állapítottam meg ebből az érdeklődésből.
GFK Hungária, meg lehet keresni akkor.
Így van. Még egy valamit nézzünk át azért, mert itt találtam egy érdekességet, település szerinti bontást, és hát mondjuk ön magáré beszél. A sorrendet nem mertem volna megtippelni, de az, hogy alapvetően kik lehetnek a legmenőbbek vásárlóerőbe, azt azért azt hiszem tükrözi ez a 10-es rangsor.
Igen, mint ahogy mondtam, ez jövedelem statisztika alapján is készült, tehát eléggé nézzük a NAV adatbázisát, és hát ahhoz képest, hogy hova vannak bejelentve azok az emberek, akik mondjuk nagyobb vásárlóerővel, vagy nagyobb havi bevétellel rendelkeznek, ez meghatározza azt, hogy melyek azok a települések, amelynek a vásárlóereje magasabb. Uh-huh. Illetve, hogyha van valami ipari létesítmény, vagy egy nagyobb infrastruktúra, azért az befolyásolja azt, hogy melyek azok a települések.
Tehát mert ott meg nem biztos, például néztem Paksot a harmadik helyen, tehát nem biztos, hogy a full gazdagok lakják Paksot, de viszont az átlag jövedelem magasabb lehet, mert hogy
igen,
teszem azt az erő.
Vagy Tiszaújváros például.
Az nincs itt.
Ez nincs benne top 10-ben.
Nem, gondolom, hogy a top 10-ben nincsen, de hogy ahhoz képest, hogy milyen jellegű város.
Igen. Viszont ugye... Nádudvart azt nem tudom megfejteni a második helyen, hogy ott...
Hát azért ott van egy teipari vállalkozás.
Aha.
Meg azon kívül van még egy ipari...
Ja, tehát lehet, hogy túl kicsik a teipari vállalkozáshoz képest.
Igen.
Aha.
Tehát ez mondjuk az 5000...
Ez egy tényleg szép,
igen,
szép tudomány.
Na de akkor dopergés, akkor mondjuk el a hallgatóknak, mondjuk legalább az első öt.
Jó, tehát az első helyen van Üröm, a második helyen van Nádudvar, a harmadik az Paks, aztán követi Nagykovácsi, Budaörs, és egyébként a hatodik Solymár, meg Diós, tehát hogy azért így az agglomerációs települések.
Telki nincs is benne.
Hát Telki, ez most nincs.
Az most lemaradt. Szentendre, Tata, Török, Bálint.
Tata,
igen.
Azt nem gondoltam volna.
Hát én azért sejtettem csak, amikor itt megláttam a listán, eszméletlen nagy számú ázsiai munkaerő, meg vezető, meg menedzsment tag lakja. Ugye ott azt hiszem van egy ilyen cég, igen. És gondolom az azért nagyot húzhat nagyot, rajta. Hogyha a tó környékén sétálsz, és belátsz az ablakokon, akkor majdnem mindenhol azt látod, hogy...
Azt írják még közben, hogy Nádudvaron van a Kite központja is.
Igen.
Igen,
a kettő együtt.
Aha, igen, világos.
A kettő együtt az azért nagyot üt, igen.
Igen.
A kis Nádudvaron.
A kis Nádudvaron, így van, pontosan, tehát ez így jön össze együtt.
Egyébként a vásárlóerőt egyébként azon kívül, hogy most itt nézegetjük, hogy milyen jók ezek az adatok, több dologra is fel lehet használni. Nagyon sokszor ezeket kereskedők használják lokációtervezésre, vagy vonzáskörzetelemzésre. Megnézik azt, hogy hova érdemes telepíteni egy újabb üzletet, vagy...
Vagy akár online kereskedőknek is sokat mondhat, mondjuk, hogyha meg akarok célozni valami divatmárkát forgalmazok, ami jó drága, akkor nyilván próbálok itt a top 10-re lőni oda.
Igen, lokalizálni. Tehát nagyban tudja, tehát nagyban meg megkönnyíti azoknak a beruházóknak a mindennapjait, hogyha hogy megnézi azt, hogy mondjuk kitalálja, hogy egy X lokációra szeretné telepíteni egy, mondjuk egy bevásárlóközpontot, akkor ez tényleg meg lesz a megfelelő vásárlóerő, tehát vonzás körzetet körbe kell járni elég rendesen ahhoz, hogy, hogy a megtérülés az, az meg legyen.
Tehát komoly gyakorlati haszna is van ennek a kutatásnak, nem csak mi csámcsogunk is. Rajta is érdeklődve hallgatjuk a különböző adatokat.
Csak egy gyors kérdésre kitérnék itt fel. Merült bennem, hogy eszedbe jut olyan az elmúlt évekből település, vagy térség, vagy ilyesmi, ami jelentősen alul teljesített az ország átlagához képest, bármi okból kifolyólag?
Hát ez az észak-keleti régió, tehát hogy...
De az hagyományosan gyengén teljesített, mondjuk olyan, aki erős volt, és valahogy lemaradt a versenyben a többiekhez képest.
Ilyen most nem nagyon jött eszembe.
Kéz a kézben megyünk napsütésbe.
Igen. Fordítva van egyébként, Nádudvar az nagyot jött, mert 11. helyről jött.
Hát jó, de azért 11. Igen, jó, az is jó hely volt. Második helyre,
az is jó hely volt, de darabszámra azért az a 9 hely differencia, azért az egy szép teljesítmény. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, szerintem izgalmas volt ezt boncolgatni, elemezgetni.
Még lehetne szerintem.
Hát még lehetne, hosszal. Hogyha az időnk engedni, de Czoller Andrea rúgja itt az ajtót, hogy szeretne már jönni és híreket mondani, úgyhogy ez nem tudjuk már visszatartani, pedig el van reteszelve az egész stúdió. Köszönjük szépen, hogy jöttél hozzánk és beszélgettünk erről.
Én is köszönöm.
Szuper Andrea volt a vendégünk, a GFK Hungária ügyvezetője. Megyünk tovább, tehát Czoller Andi híreivel, utána jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit.